Mindig van mód valamit megoldani, ha az ember félreteszi az aggályait. Millás reggeli.
Hát kérem szépen, átadták a jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot, mégpedig tegnap. Na de mi van a jövő évi tervezetben? Ezt firtatjuk, mik az érdekesebb, izgalmasabb pontok. A vonalban itt van velünk Virovácz Péter, az ING Bank szenior makrogazdasági elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Én is, sziasztok!
Mi az, ami a legfontosabb a jövő évi költségvetésben?
Az az egyes, mégpedig az, hogy csupán 1%-os költségvetési hiánnyal tervezi a kormány a 2020-as büdzsét, ami több szempontból is egyébként rendkívül érdekes. Az egyik maga a szám. Ugye gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy amióta ezek a statisztikák hivatalosan rendelkezésre állnak, soha nem volt még ilyen alacsonyra tervezve a költségvetési hiányunk. Ugye ez gyakorlatilag a Maastrichti mutatónak megfelelő, vagyis az EU számára is fontos hiánymutató, és azt kell, hogy mondjuk, hogy még a közelében sem jártunk ennek az 1%-nak soha, úgyhogy ebből a szempontból első ránézésre eléggé hát ambíciózusnak tűnik a terv. A másik oldalról viszont azt kell, hogy mondjuk, hogy abszolút teljesíthetőnek tűnik, hiszen nagyon komoly bevétel növekedést látunk most a költségvetésben, ami könnyen lehet, hogy bőven fedezi ezt, és már akár az idei 1,8%-os ugye GDP arányában mérve hiánycéna is jobb lesz az idei költségvetés, és az segítheti a jövő évi teljesülést, ami pedig még fontosabb, hogy mindezt az 1%-os költségvetési hiányt úgy érjük el, hogy közben a büdzsében be van építve egy nagyjából 1%-nyi tartalék végszükség esetére. Ugye tudjuk, hogyha jól teljesít a kormányzat, jól teljesít a gazdaság, akkor ezért innen el szokott szivárogni a pénz az év végére. De hogyha most megnézzük és azt feltételezzük, hogy ez tényleg egy tartalék, és nem lesz semmi olyan különleges esemény, amire ezt el kell költeni, mivel ez is nagyjából a GDP 1%-a, ezzel gyakorlatilag a régóta, hát hogy is mondjam, tárgyalt egyensúlyi költségvetés akár még meg is valósulhat. Persze azért addig még nagyon sok víz le fog folyni a különböző folyókon, de hát azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, igen, erőteljesen szigorú ez a költségvetés.
Hát merjünk álmodni nagyot, ugye erről szól a sztori, és hogyha én azt néztem, tehát nekem hadd legyek az ördög ügyvédje ebben a dologban, hogy vajon ez nem számkarate, tehát ugye ha az EU módszertan szerint számolt deficitet nézzük, és hogyha jövőre nem költené el a szabad tartalékok összegét a kormány, akkor lenullázódna ez. Uh-huh. Van ugye az országvédelmi alap, meg az általános tartalék, azt hiszem ezt említettette, és ezeknek az együttes összege, ugye ez adja ki ezt a hiányt.
Igen, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy alapvetően az egyensúlyi költségvetés az, ami szerintem inkább a számkaratéba tartozik, hiszen pont ahogy említettük, ezeket a tartalékokat el szokták költeni. Tehát pont azért, mert az év vége felé, amikor nagyon jól teljesít mondjuk a gazdaság, több a bevétel, akkor mindig ezeket elkezdenek hozni, hiszen ne felejtsük, hogy ez hogy működik. Ugye a tartalék az úgy működik, hogy gyakorlatilag a kiadások közé be van írva egy biankó tétel, ez esetben ugye kettő biankó tétel, ami nagyjából majdnem 500 milliárd forintot tesz ki. Hogyha viszont ezeket nem költjük, ez azt jelenti, hogy automatikusan csökken a kiadási oldalunk, vagyis csökken a költségvetési hiány. Tehát ezért mondjuk azt, hogy ez a beépített GDP 1%-át kitevő kiadási tétel, ez egy biankó csökkent ott van, de hogyha ezt nem költjük el, az fogja lecsökkenteni az egyébként 1%-osra tervezett hiányról közel nullába ezt a költségvetést. Úgyhogy még akkor is, hogyha elköltenénk ezeket a tartalékokat, is még mindig 1%-os lenne a hiány, vagyis soha nem látott mértékű szűk lenne a költségvetés, ami ugye több szempontból is egyébként érdekes, hogy ezzel hűtjük a gazdaságot, ami abból a szempontból kicsikét furcsánhat, hogy elég sokat beszélgetünk arról, és nagyon sokat halljuk a gazdaságpolitika oldaláról is, hogy válság jön, problémák lesznek, Magyarország ki van téve a kockázatoknak, tehát gazdaságvédelmi akciótervet hirdetünk, majd ehhez képest még egy előzetesen tervezetnél is szigorúbb költségvetést hozunk, tehát egy olyat, ami még kevésbé pörgeti a gazdaságot.
Igen, igen.
Egy kicsikét itt van némi ellentét.
Igen, érdekes, hogy ugye korábban, ahogy közeledett a következő költségvetési év, ugye mindig túl egyszerűen fogalmazva túllőttek ezen a célon, hogy betartható legyen.
Emelgették.
Igen, folyamatosan emelgették, igen.
és akkor gyakorlatilag úgy adtak magunknak több mozgást, tehát hogy többet tudjanak költeni. És most pont az a furcsaság, hogy alig egy hónap lezett, ugye április végén nyújtotta be a kormányzat a konvergencia programot, amiben még 1,5%-os hiánycél volt, és ezt lehúztuk még 0,5%-ponttal, tehát még szigorúbbá tettik úgy, hogy közben egyre inkább arról beszélünk, hogy már mindenféle monetáris politikai hatóság a világon már kamatot vág, vagy éppen arra készül, vagy arról beszél, közben minden nemzetközi intézmény vágja a gazdasági kilátásokat, Németország, Euróvezet esetében, Amerika, Kína, bárkiről beszélünk, és mi meg egy szigorúbb költségvetést adunk. Félértés ne essék, ez egy nagyon jó lépés, sőt, én azt gondolom, hogy ezt már régebben meg kellett volna tenni, szóval amikor egy magyar gazdaság 4-5%-kal tartósan növekszik, bőven a potenciális teljesítménye felett, akkor valóban itt van az ideje annak, hogy megszorítsunk egy kicsikét, ezzel is el tudjuk érni a 4%-os növekedést, ez nagyon fontos, de minden mellett le tudjuk építeni az államadósságot, ami akkor jön jól, amikor tényleg beütök rak, és esetleg ezt majd növelni kellene. Úgyhogy ebből a szempontból most tényleg senkinek, én azt gondolom, senkinek nem lehet panasza arra vonatkozóan, hogy túlzóan támogató a költségvetés egy egyébként is kedvező gazdasági időszakban.
Oké, mi az, ahol... Oké, beszéltünk ezekről a tartalékokról, de a bevételi oldalt, hogyha megnézzük, akkor mi okozza ezt az optimizmust?
Ugye gyakorlatilag két fontos dologról kell beszélnünk. Az egyik, hogy milyen költségvetés, vagy milyen makrogazdasági pálya mellett terveztek a költségvetést, és itt elsősorban én a munkaerőpiacot emelném ki. Ugye meg mindig 8% feletti bérnövekedéssel számol ez a költségvetés, és 1,3%-os foglalkoztatás bővüléssel. Én ezt egy kicsikét optimistának látom. Azért is, mert főleg a KKV-szektor nagyon nehezen tud lépést tartani ezzel a bérdinamikával. Egyszerűen nem tudnak olyan szinten fejlődni és fejleszteni, még az alacsony kamatkörnyezet ellenére sem, hogy képesek legyenek ezeket a béreket kigazdálkodni. És mindemellett szerintem nincsen akkora tartalék a magyar munkaerőpiacon, amiből ezt a valamivel több mint 1%-os foglalkoztatás bővülést még fel lehetne 2020-ban is tartani. És ebből a szempontból ugye egy ilyen kedvező munkaerőpiac, mert nem csoda, hogy jelentősen növekvő bevételekkel számol a kormányzat, ugye több mint 8%-kal magasabb a bevételi oldal, mint 2019-ben a terv, úgyhogy ez az egyik forrás szerintem a munkaerőpiac. A másik tétel pedig a gazdaság fehéredése, ami viszont tudjuk, hogy nagyon nagy tartalékokat biztosít még mindig, hogy én jöttünk nagyjából valahol 20-25%-ról a GDP arányában egy olyan 6-8 évvel ezelőtt különböző becslések alapján. Most a legutóbbi hivatalos információk azok valamilyen 13% körül hiányról szólnak, ugye amit lényegében a fekete gazdaság lecsíp a költségvetésből, és hogyha ezt tovább tudjuk csökkenteni, akkor azért az megint csak igen komoly bevételnövelésre ér, és azt látjuk, hogy működik. Működik az online pénztárgép, működik az EKL, működik ugye az online számlázás, és hogyha egyszer csak tényleg megérkezik jövőre, ugye ez a jegybank által most elhalasztott azonnali fizetések rendszere, akkor itt megint csak egy nagyon komoly potenciál van ebben, hogy azt mondhatjuk, hogyha van azonnali fizetés, akkor mondjuk a készpénzfizetést azt bekorlátozik, hogy 1 millió forint fölött nem lehet készpénzzel kiegyenlíteni mondjuk az árut vagy a szolgáltatást. És ezzel megint nagyon sokat lehetne nyerni, úgyhogy van még ebben tartalék, én azt gondolom, és ez segíti valóban a bevétel oldal növekedését.
Jó, tehát összefoglalva kicsit meglepő, optimista, de nem betartatatlan.
Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem betartatatlan, nem egy föltől elrugaszkodott dologról beszélünk. Vannak azért persze kockázatok benne, hogyha esetleg összedől a német gazdaság, akkor a fene se tudja, hogy tényleg képes lesz-e a netto export bővülni úgy, ahogy a kormányzat előre jelezte, de pont erre vannak a tartalékok, és ezáltal szerintem lehet ezt a költségvetési hiányt tartani, és szerintem tényleg az a legfontosabb, hogy most végre egy olyan szigorú költségvetés jön, amire már ideje volt szerintem terveznünk, és még egy nagyon fontos dolog, ennek a monetáris politika is örül. Mert nem nekik kell szigorítani a kondíciókat, nem nekik kell visszafogni a növekedést és az inflációt, megteszi helyettük a költségvetés. Vagyis szerintem ez azt jelenti, hogy a kamatkörnyezet, az alacsony kamatkörnyezet még tovább maradhat velünk.
Oké, érdekes volt, amit mondtál. Nagyon szépen köszönjük a gyors elemzést, Péter. Jó munkát neked.
Jó munkát neked.
Szia, szép napot.
Sziasztok.
Virovác Péterrel beszélgettünk, az ING Bank szenior makrogazdasági elemzőjével, ugye tegnap adták át a jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot, és egy gyors elemzésben Péter elmondta, hogy mik a legfontosabb pontok ebben a költségvetési tervezetben.